Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 6. Zsoltárunk első versét. A 6. Zsoltár első verse így kezdődik: Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 329. énekünket lapozzuk fel. A 329. énekünk második versét énekeljük keresztelőre készülődve. A 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged. Köszönjük te néked, hogy te vagy ennek a világnak a teremtője és gondviselője, és benne a mi életünkre is ügyelsz. Köszönjük néked, hogy nem bűneink szerint, hanem a te irgalmasságod szerint bánsz minden emberrel. Köszönjük te néked, hogy most is magad elé engedsz bennünket, sőt arra méltatsz, hogy megszólítasz drága ígéden a Biblia szavain keresztül. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy meglássuk a te dicsőségedet, és meghalljuk a te hangodat. Segíts, hogy megértsük üzenetedet, és segíts minket, hogy hinni is tudjuk teljes szívünkből. Kérünk téged arra, hogy Krisztusért tekints most arra a családra is, akik eljöttek, elhozták 3 gyermeküket, hogy megkereszteljük őket. Kérünk, hogy öleld magadhoz ezt az egész családot, szülőket, keresztszülőket, gyermekeket. Áldásod fedezze be őket a további életükben is. Kérünk téged, hogy ez a mai alkalmunk is hadd szolgáljon a te dicsőségedre, Atyánk, aki megváltót, üdvözítőt küldtél nekünk fiat személyében, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts, Atyánk, hogy meglássuk őt is, és bizalom, szeretet ébredjen a szívünkbe irántuk, iránta, és segíts, hogy tudjuk őt teljes szívünkből egész életünkkel követni, és követésében ma is újíts meg bennünket. Köszönjük néked, hogy egybegyűjtöttél minket ma is, mint szeretett gyermekeidet. Kérünk, áld meg a szívünket egyen-egyenként, idősekét, fiatalokét. Látod, hogy kinek-kinek mire van szüksége. Kérünk, add meg azt nékünk a te ígédben, és segíts minket, hogy ne úgy menjünk el ebből a templomból, hogy idejöttünk, hanem meggazdagodhassunk a te drága házadnak javaival, a te kincseiddel. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, nagy irgalmasságot szerint most is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, keresztelőket, családot kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala mellé. Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, a gyülekezetünk közösségében. Szívből örülünk, hogy elhoztátok kedves Péter és Erika gyermekeiteket, és itt vannak a keresztülők is. Abból a célból, hogy most megkereszteljük, és Isten szövetségébe fogadja őket a gyülekezetünk közösségébe. Hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta meg nékünk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Hozzájuk lépett Jézus, és szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak és szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezek a szereztetés igéi és egy rövid Jézusi mondatot hadd olvassak még nektek, Máté evangéliumának 4. részéből, a 19. versből, ahol Jézus ezt mondja, kövessetek engem. Ezekben az ünnepélyes percekben az Úr Jézus szól hozzátok, az igéje által, kövessetek engem. Ezt mondja apunak, anyunak és a gyerekeknek is, Marcelnek, Leventének és Blankának is. Ő a követésére hív benneteket. Mert azt akarja, hogy jelen legyetek az ő életében, és ő is jelen legyen a ti életetekbe. Az otthonotokba, az iskolába, a munkahelyen, ott legyetek, ahol ő van, és ott legyen, ahol ti vagytok. Kövessetek engem. Azt akarja, hogy fogadjátok el az ő vezetését, irányítását, és igazítsátok hozzá mindenben az életeteket. Persze, aki egy ilyen nagy dolgot kér tőletek, azt meg kell alaposabban nézni. Ki is ez a Jézus, aki ezt mondja nekünk? Hát ez a Jézus, aki ezt mondja nektek, a mindenségnek az Ura. Azt mondja itt a szereztetés ígékből, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, vagyis enyém a legnagyobb hatalom a mindenségbe. Neki nem parancsol senki, de mindenkinek ő parancsol. Jézus a legnagyobb, a leghatalmasabb személy. Ő hív benneteket, aki már eddigi életetek folyamán is sok mindennel megáldott benneteket, vagyis ajándékokat adott nektek. Bár ti magatok mondanátok, hogy nem érdemeljük mi ezeket, és jól is mondjátok, de ennek ellenére ő szeretetből megajándékozott benneteket, hiszen már a 3 gyermek is ajándék. És azon kívül még sok minden, ami az életetekben, otthonotokban van. Ő hív, aki nem csak hatalmas, hanem aki meg is ajándékozott benneteket eddigi életetekbe. Sőt, ő hív, aki annyira szeretett benneteket, hogy az életét adta értetek, hiszen megváltott a Golgota keresztjén, megszabadított a halálból, a kárhozatból és bűnbocsánatot, örök életet szerzett néktek az Atya Istentől, szeret benneteket. Hatalmas ajándékokat ad, szeret minket. Ő hív, aki legyőzte a halált, hiszen 3. napra föltámadott. Ennél fogva ma is élő személy. Egy élő személy, nem egy halott hív benneteket, eszméinek, tanításainak a követésére, hanem egy élő személy hív, aki oltalmazni és őrizni és vezetni akar benneteket a továbbiakban is. Azt kívánom nektek, kedves Péter és Erika és többiek is, akik még itt állnak, és a kedves gyerekeknek is, hogy fontoljátok meg, ki az a hatalmas Úr, aki benneteket ebben az órában is a követésére hív. És arra bátorítalak benneteket, hogy mondjatok igent az ő hívására. Imádságban mondjátok Jézusnak, hogy Úr Jézus, megértettük, hogy hívsz, Tudjuk, hogy te vagy, ami hatalmas, bennünket eddig is sok mindennel megajándékozó, bennünket szerető, élő, hűséges Urunk, jövünk, hogy kövessünk téged. Legyetek Krisztust követő családdá, ezt kívánjuk nektek a gyülekezet közösségébe. Miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük gyermekeiteket, kérlek most benneteket, hogy válaszoljatok az ilyenkor feltendő kérdéseimre, a gyülekezet pedig fennállva legyen tanúja ennek a fogadalomtételnek. Kérdezlek benneteket először is, kedves szülők és keresztszülők, akarjátok-e, hogy gyermekek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a keresztség által befogadtassanak? Ha igen, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őket, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthassanak, és erről majd a konfirmációkor ők is önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek, fogadalmatok betartásához. Most pedig a gyülekezetünk, mely befogadja ezeket a gyermekeket, mondja el együtt az apostoli hitvallást, hitünket így megvalva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Marcell, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Te vagy a Levente. Levente, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Blanka, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a 155. énekünket énekeljük igehirdetésre készülve. A 155. énekünket. A 155. énekünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 5. részéből. János evangéliumának 5. részéből, a 24. és 25. versből. Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Kedves testvéreim, az elmúlt héten volt halottak napja, és ez a nap több más dolog mellett alkalmat ad arra is, hogy a halállal kapcsolatos kérdésekről gondolkodjunk, és néhány alapvető kérdést feltegyünk, illetve keressük ezekre a megbízható választ a Biblia alapján. Az első kérdés, amit itt a templomba szeretnék nektek föltenni, és ami lehet, hogy bennetek is fölmerült már, itt-ott az életetek folyamán, hogy miért van halál a világban? Amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor óhatatlanul a testi halálra gondolunk. Tudnélik arra az eseményre, amikor a test elválik a lélektől. A lélek visszatér Istenhez, ahogy az Ószövetségbe olvassuk, a testet pedig eltemetjük és porrá lesz. Miért kell ennek így történnie? Ez jut eszünkbe, amikor meghalljuk ezt a kérdést, hogy miért van halál a világban. Nos, Isten a testi halálnak az eredetéről azt tanítja nekünk a Bibliában, hogy ő az emberiség ősszüleinek, Ádámnak és Évának megmondta, hogy ha esznek a tiltott fáról, akkor meghalnak. Nem biztos, hogy Ádám és Éva azonnal értették ezt, de érezhették, hogy ez valami nagyon ijesztő dolog. Noha tudták, hogy ez fog történni, ha esznek a tiltott fából, a sátán inspirációjára mégis megszegték Isten parancsát, és a tilalmat áthágva ettek a tiltott fáról. Nemet mondtak az Istentől való függésre, függetlenítették magukat Istentől, sőt, szembefordultak vele, hogy ma mondjuk emancipálták magukat Istentől. Amikor ezt megtették, meghaltak. De hát nem haltak meg, vetheti közbe valaki. Igen, abban az értelemben nem, hogy ott és akkor a testük nem vált el a lelküktől, hanem tovább éltek. De itt, ezen a ponton már is érezzük, hogy a Biblia valahogy, mintha többet értene a halál fogalmán, mint a testi halált. És bizony jól érezzük ezt. Hogy mi mindent is jelent ez a fogalom a Bibliában, abban mindjárt belemegyünk. De az biztos, hogy Ádámnak és Évának, az első emberpárnak, egy napon meg kellett tapasztalnia a testi halált. Utódaik valahol eltemették őket, és ez azért volt, mert megszegték Isten parancsát. A Biblia egyértelműen állítja azt is, hogy bukásuknak, Isten ellen fordulásuknak ez a következménye nem csak az ő saját életükben, hanem utódaik életében is jelentkezett, és jelentkezik is a világ végezetéig. Úgy is mondhatjuk tehát, hogy a testi halál ősszüleink történelmi bűnesetének a bizonyítéka. Ez a Szent Isten bűnért való büntetésének egyik eleme ősszüleinken és leszármazottainkon, rajtunk, rajtatok s rajtam is. Minden koporsó, minden urna, nyitott sír, minden könyv, gyász a Bibliának ezt az állítását támasztja alá. Persze ez azt is jelenti, hogy az Isten által teremtett mindenségben, az ősszüleink bűnesete előtt nem volt testi halál. Isten nem teremtette bele a mindenségbe a testi halált. Ez az ember bűnesete után jött be a teremtett világba. Ahogy Pál írja a Római Levél 5. részében, egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott. Vagy olvassuk ugyanott, mert a bűn zsoldja a halál. Amíg nem volt bűn, amíg Ádám és Éva nem szegték meg Isten parancsát, nem volt halál sem. Onnantól kezdve nekik is, és az utódaiknak is meg kellett testileg is halniuk. A Biblia szerint tehát, testvéreim, a halál nem természetes dolog. Nem az élet szükségszerű velejárója, ahogy némelyek próbálják vigasztalni magukat. A testi halál idegen itt a földön. Idegen ellenség, ahogy a Biblia egy helyen nevezi, mint a bűneset következménye van itt ebbe a világba. Miért van halál a világba? Hát azt hiszem, hogy elég ez a válasz nekünk. De nézzük másodszor azt, hogy mit ért a Biblia halálon. Eddig a testi halálról beszéltünk, de Isten a Bibliába tágítani akarja egy kicsit a látókörünket. A Bibliában ugyanis Isten a halál fogalmán nem kizárólag, nem egyedül és csak is a testi halált érti, hanem annál többet. Sokkal többet. Nézzük csak, mi is történt a bűneset után. Isten kizárta ősszüleinket a vele való közösségből, az ő társaságából. Exkommunikálta őket. Kiűzte őket az Édenből, mert ő szent Isten, abszolút tiszta, bűntelen, és nem vállal közösséget a kijelentett parancsát megszegő Ádámmal és Évával. Amikor azok megszegték az ő törvényét, abban a pillanatban Isten lépett. És ahogy ők nemet mondtak rá, ő is nemet mondott reájuk. Kizárta őket a közösségéből, társaságából. Így Ádám és Éva Isten nélkülivé lettek. Most, testvérek, a Biblia ezt az Isten nélküli állapotot halálnak nevezi. Úgy mondjuk ezt, hogy megkülönböztessük a testi haláltól, hogy lelkileg meghaltak. Ez a lelki halál. Olyanok lettek Ádám és Éva, mint egy fa, amit levágtak az élet adó gyökeréről. És most ott fekszik a földön. Még zöld, de már halott. Azonban a Biblia még ennél is többet mond nekünk, testvérek, a halálról. Mert nem csak a testi halálról beszél, és nem csak a lelki halálról, az Isten nélkül, az Isten társaságától távol való élettől, létezésről, hanem beszél az örök halálról is. Ezen pedig a Biblia azt érti, hogy ha őszüleink, Isten nélkül, azaz lelki halottként haltak meg testileg, akkor utána osztályrészük lett az örök Isten nélküliség állapota. Örökké Isten nélkül maradtak. Ez a kárhozat, vagy pokol más néven. Tehát értsük meg most, testvéreim, összefoglalva az eddigieket, hogy a Biblia háromféle halálról beszél. És ezeket bizony egyféle logikai sorrendbe helyezi. Legelső a lelki halál. Az Isten nélküliségnek az állapota. Emiatt következik be a testi halál. És ez átvezeti az embert, ha Isten nélkül élt, az örök halálba, a kárhozatba. Értjük, hogy nem lenne se testi halál, se örök halál, ha nem lenne lelki halál. De Ádám és Éva bűnesete óta van lelki halál, van testi halál is, és van örök halál is. Voltak éppen, mivel a lelki halál a legelső és a legfontosabb, és az összes többi halálnak, ha szabad így mondanom, a forrása, ezért erről fogunk beszélni mindjárt egy kicsit mélyebben. De mielőtt erről beszélnénk, tehát a lelki halálról, világosan látnotok kell, hogy míg a Bibliát elvető ember a halálon általában csak is a test és lélek különválását, tehát a testi halált érti, addig a Biblia világosan beszél arról, hogy van lelki halál, ami az Isten nélküli élet, és ez kiteljesedhet az örök halálban, ami az örökké való Isten nélküli élet. Tehát Isten igéje, a Biblia sokkal nagyobb összefüggésekbe helyezi a testi halált a bibliai lapjain, mint ahogy azt a tévé, vagy rádió, vagy média, vagy a szomszédasszony teszi, és nekünk, testvéreim, ezt föl kell fogni a saját magunk érdekében. Lehet, hogy nekünk csak a sír jut eszünkbe a halálról. Az Úr azonban azt mondja, hogy a születésünk óta lelki halottak vagyunk. Lehet, hogy mi a sírig látunk, de az Úr azt mondja, van utána is élet az örök halálban. a kárhozatban. Mi azt mondjuk, hogy halott az, akiről kiállították a halotti bizonyítványt. A Biblia azt mondja, hogy nem, halott az is, aki a földön él. Mi azt mondjuk, hogy aki meghalt, az megsemmisült, az nincs tovább. A Biblia azt mondja, van tovább. Az örök halálba létezik tovább, az örök Isten nélküliségbe. A testi halál számunkra végállomás. A Biblia azt mondja, ez csak egy határátkelő. Ha valaki Isten nélkül élte a földi életét, és lelki halottként hal meg testileg is, akkor az örök halálba, a kárhozatba zuhan. Engedjétek tehát, testvérek, hogy Isten a maga igéje, a drága igéje által tágítsa a halállal kapcsolatos elgondolásaitokat, melyek beszűkültek. És csak a testi halálra gondolunk, amikor ezt a fogalmat halljuk. És eszünkbe se jut, hogy hoppá, van ott egy lelki halál is, meg van egy örök halál is. És voltak éppen a lelki halál, meg az örök halál sokkal súlyosabb események, mint a testi halál. Nos, mivel úgy mondtam, hogy a lelki halálról szeretnék beszélni, ezért harmadszor fordítsuk erre a figyelmünket. Hogyan jellemezhető a lelki halál állapota? Nézzük megint először ősszüleinket. Amikor kizáradtak az Isten társaságából, akkor az ember rendkívüli képességei, amik megkülönböztetik az állattól, mint például a gondolkodás, az érzelmek, az akarat, megmaradtak ugyan, de súlyosan deformálódtak. Többé nem úgy működtek, hogy a bűneset előtt, mikor az ember még Isten társaságában élt. Tehát megmaradtak ugyan az Istentől teremtett képességeik Ádámnak és Évának, de már képtelenek voltak Istenhez, az ő igéjéhez, még közelebbről az ő törvényéhez viszonyítani magukat, a gondolkodásukat, a magatartásukat, az értékrendjüket, a tetteiket, de nem is akarták ezt. A legkisebb mértékbe se akarták. Említettem az előbb a fa példáját. Valóban úgy voltak, mint egy fa, amit levágtak a gyökeréről. Még egy darabig zöldel az a fa, nagyon jól tudjátok, de hamar kezd hervadni a levele. És kiderül, hogy a halál ott van benne. Életadó forrásáról levágva, csak látszólag él, már halott. Csak idő kérdése, hogy kiderüljön. Elkezdődik a széthullása, elkezdődik a romlása, a bomlása. Így jártak a szegény ősszüleink. Az életük alapját, az életük forrását vesztették el. És bennük ez, az ő lényükben, lelkükben, testükben is, de lelkükben is nagy romlást okozott. Sőt, nem csak az ember lényébe állt be egy nagy romlás, amikor Isten társaságából kizáratott, és a lelki halálba került, hanem amikor Ádámot és Évát Isten kizárta a társaságából, testvérek, akkor még valami történt. Tudnélik, ők, akik nem akartak az Istentől függni, átkerültek a sátántól való függés állapotába. Egész lényük a sátánnak a rabságába került. Az Istennek ez a teremtménye már kolábban fellázadt Isten ellen. Ő az a büszke és hazug, embergyilkos kígyó, akiről a Biblia beszél. Vagyis, testvérek, az ő hatalmába kerültek Ádám és Éva, amikor Isten kizárt őket a társaságából. A lelki halál állapota, testvéreim, meg kell ezt értenünk, hogy nem valami senki földje volt a számukra, nem valami semleges övezet, ahol nem áll felettük senki, csak maguk vannak, hanem az a sátán által uralt létforma, állapot. Lelki halottak lettek, a lényükben is torzulás történt, és ráadásul a sátán hatalmába, befolyása alá kerültek át, aki előszeretettel végezte el bennük a maga romboló munkáját, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy ők, akik olyan nagy méltóságot kaptak, hogy az Isten képét hordozhatták, és az Istennek a tökéletessége ragyogott bennük, és Istennek a szeretet uralmát voltak hivatottak képviselni a világba, és gyakorolni azt. Most a sátán elkezdte őket úgy formálni, hogy kiábrázolja bennük a maga arcát. Hogy tegye Ádámot és Évát ördög arcúvá, sátán arcúvá, legyen bennük ugyanaz a büszkeség, mint ami benne van. Legyen bennük ugyanaz az istentelenség, ami benne van. Legyen bennük ugyanaz a hazugság, ugyanaz a gyilkos ösztön, ami benne van. Látjuk, hogy nem sikertelen a sátánnak ez az akciója az Édenen kívül. Az Istenen nélkül élő emberek egyre inkább testvérek, nem úgy elállatiasodnak, sátán arcúvá válnak. Nos, Ádámot és Évát, amikor Isten kizárta a maga közösségből, is lelki halottak lettek, éltek ők, jöttek, mentek, csinálták a dolgukat. Dolgoztak, szeretkeztek, gyerekeket nemzettek, élték az életüket. Csak éppen Isten nélkül az egészet. A lényükbe valami eltört. Elvesztették a gondolkodásuknak, az értékrendjüknek az alapját. Ráadásul a sátán befolyása alá került az egész személyiségük, az egész életük. És itt érkezünk el, testvérek, most a Bibliának az egyik legdöbbenetesebb tanításához. Tudnélik, ahhoz, hogy őszüleink a lelki halál állapotát, az Isten nélküliség állapotát átörökítették, áthagyományozták, kivétel nélkül minden utódjukra. Vagyis ez az az örökség, testvérek, a lelki halál, amit mindnyájan a fogantatásunk pillanatában megkaptunk. Amikor megszülettünk anyánk méhéből, lelki halottaknak születtünk. Olyan embereknek, akiknek a lényében valami nincs rendbe. Eleve betegek vagyunk. Súlyos, halálos betegséggel születtünk, így is lehetne mondani. És a sátánnak a kiszolgáltatottjai vagyunk. Az ő hatalmában vagyunk, testvérek. Még akkor is, hogyha a sátán meg az Isten hatalmában van. Egy másik példát is mondhatok. Olyanok vagyunk, testvérek, mikor a világra jövünk, mint egy vágott virág, amit oda teszünk valakinek a sírjára. Az ilyen virágokat is levágták a tövükről, és egy ideig olyan szépen virítanak. Az a benyomásunk, hogy talán élnek is. Szépek, illatosak, elbűvölőek, de már halottak. Így vagyunk, testvérek, mindnyájan. Mi úgy fogantatunk, és úgy jövünk erre a világra, kivétel nélkül, ti is, én is, hogy Isten nélküli emberek vagyunk. Az jellemez minket, hogy a lényünkben valami nem működik. Hiányzik valami, aminek ott kellene lennie. Gondolkodásunk, érzelmi állapotunk, akaratunk csapódik jobbra-balra. Ráadásul a sátán befolyása alatt élünk. Ezek vagyunk, testvérek. Nem Isten képe formálódik rajtunk, hanem a sátánnak a képe. Mi azt hisszük persze, különösen itt a sátánnal kapcsolatban, azt hisszük, testvérek, hogy mi szabadok vagyunk. Áltatjuk magunkat ezzel, hogy szabadok vagyunk. Azt csinálunk, amit akarunk. Még szabadságunk, testvérek, olyan, mint a kutyának a szabadság, amelyiket láncon tartják. Hogy addig szabad, amíg szaladgál a láncon. Amíg az ember a sátántól el nem akar szakadni. Amíg nem akar visszajutni az Istenhez, addig a sátánnak semmi baja nincs az embere. Mindent csinálhatsz. És csinálhatok én is. Szabadok vagyunk. Vallásoskodni akarunk? Nyugodtan. Belefér. Nem akarunk vallásoskodni? Ne vallásoskodjunk. Azt is lehet. Hívők akarunk? Legyünk hívők. Hitetlenek akarunk? Legyetek hitetlenek. Ateisták? Legyetek ateisták. Mindent lehet, testvérek. Amíg ott maradunk a sötét gazda láncán. És ott akarunk maradni. Mihez el akarunk onnan menni, azonnal lecsap ránk, és nem enged minket. A fogoly nem lehet szabad. Amikor pedig ideje jön, a gazda lelő bennünket. Elveszt a gehennába, a kárhozatba. Testvérek, ha így lelki halottként, torzult lényünkkel, gondolkodásunkkal, értékrendünkkel, a sátán uralmi zónájába élünk, aki hátulról manipulál be, mindig elbújik valahova. Az édenkertben is elbújt a kígyó mögé. Azóta is mindig elbújik. De mindig bele tud suttogni a szívünkbe valamit. A Júdás szívébe is belesuttogta a maga gondolatát, hogy forduljon Jézus ellen. Júdás azt hitte, hogy ez a saját gondolata. Nem, mondja az írás, hogy a sátán belesugalta a szívébe, hogy ezt csinálja. Mi is így élünk, testvérek, és nem csoda, hogy mondtam is, hogy az ember nem csak hogy elállatiasodik, hanem ördöggé válik, ördögivé válik, hazuggá válik, gőgössé, gyilkossá. És úgy, hogy nem is veszi észre. Nézem a tévét, Pécset, a temetőbe, kis madárkákat szurkálnak le hurkapálcikán a földbe az elhunyt gyerekek emlékére. Az anyamében megölt gyerekeinket kigyászolja. A százezreket kigyászolja. Mi egy gyilkos nép vagyunk, nehogy elfelejtsük. Azt meg lehet ölni, aki az ölünkbe van. Azt nem lehet, ugye? Bezzeg, aki a méhünkbe van, azt meg lehet ölni. Ez így erkölcsös. Azokat gyászoljuk, miközben gyilkosok vagyunk. Istenre neheztelünk, miközben nem tudom hány millió gyereket megöltünk az utóbbi években. Az ember nem olyan, mint az ördög? Az ördögről mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Hazugok vagyunk, testvérek. Mindenki ítélje meg, hogy hol van a hazugság. A képmutatás, a vallási képmutatás is hazugság. És hányszor mondunk féligazságokat? Vagy amikor tudjuk nagyon jól, hogy egyáltalán nem igaz, amit mondunk. Nem csak a politikus hazudik, mi is hazudozunk. El is hiszük a hazugságokat. A sátáról mondja a Biblia, hogy ő a hazug, az ős hazug. Az ő képmása, az ő vonása van rajtunk. És a büszkeség, testvérek, a gőg, ami a sátának a kezdettől fogva a bűne volt, hogy őt nem lehet semmire figyelmeztetni, semmire inteni, mert mindent elutasít maga, majd én. Engem ne tanítson senki, fölöttem ne álljon senki. Én autonóm vagyok. Ilyenek vagyunk, testvérek. Nehogy már nekünk az Isten megmondjon valamit. Még őt is felülbíráljuk, simán. Kioktatjuk az Isten, meg felelősségre vonjuk az Istent, hogy mit miért csinálgat. Hogy gondolja ő ezt? Ha nem úgy csinálja a dolgokat, hogy mi várjuk tőle, akkor megsértődünk rá, és hátat fordítunk neki, gondoljuk mi. Olyanok vagyunk, testvérek, lehetne sorolni. Lelki halottként valami torzult személyiséggel a sátán uralmi zónájába élünk az ő befolyásolása alatt, és igazából, testvérek, lehetséges, hogy borzalmasan boldogtalanok vagyunk közben. Miközben nagy hangon verjük, vagy kiabáljuk, hogy mi milyen szabadok, meg milyen nem tudom mik vagyunk, közben mérhetetlenül boldogok vagyunk. Boldogtalanok vagyunk. És amikor a boldogtalanság ránk száll, akkor se Istenhez fordulunk. Akkor se az Urat keresünk, megyünk a keleti vallások, majd a misztika, majd a spiritizmus, majd a babonák. Ezek majd segítenek. Megyünk a pszichológushoz, megyünk a pszichiáterhez, nyúlunk a gyógyszerek, majd azok segít. Isten ugyan már vállat rántunk, és megyünk tovább. Mint ha mi se történt volna, és nem látjuk, nem értjük, hogy az egész onnan jön. Az egész bajunk, boldogtalanságunk itt a Földön onnan ered, hogy Isten nélkül valók vagyunk. Lelki halottak vagyunk. És ráadásul még a sátán is befolyásolja a torzult személyiségünket, testvérek. Nagyon döbbenetes a Bibliának ez az egész tanítása. És még döbbenetesebb az, hogy azt mondja, hogy az ilyen ember, hogyha egy napon meghal, mert meghal, akkor az örök halálba jut. Az örök halálba, testvérek, a kárhozatba jut. Ami nem a megsemmisülés, az örök halál, a pokol, az nem megsemmisülés, az egy tudatos létezés az Isten nélkül, sőt, annak a legkisebb reménye nélkül, hogy az ember bármikor visszajuthat az élő Isten társaságába és közösségébe. Ott van egyedül az ember, Isten nélkül örökre. És már nagyon jól tudja, hogy ki lenne és mi lenne a megoldás az életére. Csak hogy ott már nincs jelen az Isten, és nincs visszaút onnan az Istenhez. A pokolból nincs visszaút. Nem tud az ember változtatni a helyzetet. Ott már nincs imádság Jézus Krisztushoz. Ott már nincs kit segítségül hívni, nincs kihez esedezni enyhülésért. Ott nem lesz az igazság igéje, ott nem lesz testvéri, lelki közösség, nem lesz kapaszkodó, nem lesz enyhület a depresszióra, a skizofréniára, az életszomra. Az emberek ott fognak kínlódni, mesztelenül szenvedni. Kiszolgáltatva a lélekgyilkostak. Nincs visszaút onnan. Ez a végállomás, az örök halál. Borzasztó dolog, testvérek, az én számomra, és minden hívő ember számára, hogy az emberek legnagyobb része egyáltalán nem érzi tragikusnak azt, hogy ő voltaképp Isten nélkül emancipált és szekularizált emberként éli a földi életét. Közben a sátán hatalmában van, mindenféle bűnökbe él, boldogtalan bajokkal küszködik, kiég, de ezt nem érzi, az Isten hiányát nem érzi tragikusnak. Ha tragikusnak éreznék, ez a templom kicsi lenne, már itt lennének, meg minden templom tere lenne emberekről, hogy keressük az Istent. Hol lett, mert ő hiányzik nekünk, mert megértettük, hogy ő, az ő hiánya miatt van ez az egész katyvasz, amiben az életünk, meg zűrzavar, amiben az életünk belehullott. De hát nem keresik az emberek, minden mást keresnek, csak Istent nem. Ha megpróbálják, azonnal a sátán láncai életbe lépnek. Testvérek, hogyha az ilyen ember egy napon meghal, akkor örökre elkárhozik. Örökre elkárhozik. A pokolban majd rájön, hogy mi hiányzott volna neki tulajdonképpen. A földi életből is, meg most is mi hiányzik neki, vagy ki hiányzik neki, csak már nem lehet megragadni azt a valakit. Nem lehet visszajutni ahhoz a valakihez. Ott már vége. Itt a földön még lehetett volna, ott már nem lehet. Nincs más, mint az örökké való halál. Ezeknek tükrébe, testvéreim, ugye már megértitek, remélem legalábbis, hogy nem mondjunk olyanokat mi, amiket szoktunk mondani, hogy egy halottnak már jó. Jó neki. A halál megváltás volt a számára. Ilyen bolondságokat, testvérek, ne higgyünk el, mert aki Isten nélkül élte az életét, és úgy is halt meg, annak a halál egyáltalán nem jó. Annak a halál borzalom, annak iszonyú a halál, mert átjutott az örök halálba, ahogy Jézus elmondja a gazdag és Lázár történetébe. A Biblia világosan azt mondja nekünk, hogy egy embernek jó a halála, vagy egy ember boldog a halálakor, aki az Úrban hal meg, aki Istennel hal meg, aki az Úr Jézussal együtt hal meg, ha szabad így mondanom, akinek ő fogja a kezét, és vele hal meg. Vele megy át ezen, annak jó, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. De aki nem az Úrral hal meg, testvérek, annak borzalmas. Annak a földi szenvedései lehet, hogy nagyon nagyok voltak, de a lelki szenvedései, amik a halála után következnek, még sokkal nagyobbak lesznek, és a pokolba visszasírja azt a beteg ágyat, amiben meghalt. De mondjuk azt, hogy jó neki, megváltás volt számára. Mitől? Az örök haláltól nem. Aki Isten nélkül él, és Isten nélkül hal, meg az úgy is marad. Persze, most egy kicsit megint tovább kell lépnünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e szabadulás ebből a borzasztó állapotból, a lelki halál állapotából. Nos, testvérek, Isten nem csak kitaszította a társaságából ősszüleinket, hanem ígéretet adott nekik. Egy titokzatos valakit említett meg Ádámnak és Évának, aki majd legyőzi a kígyót, a sátánt, azaz megtöri a hatalmát és kiszabadítja fogjait, és visszaviszi őket a boldogító Isten társaságába. Ő lesz az asszony magva, ahogy mondta Isten Évának és Ádámnak. Aztán erről a titokzatos valakiről Isten beszélt századokon át a zsidóknak, a prófétáknak, akik le is írták ezeket. És sokan voltak, akik hittek is Isten ígéreteinek, és epekedve várták a sátán legyőzőjét, aki kiszabadítja fogjait, és visszaviszi azokat az Istenhez, üdvözíti őket. És aztán megérkezett ez a valaki, aki által az Isten nélküliségből, a lelki halálból egy ember visszajuthat az Isten társaságába. Magyarul üdvözülhet. Az üdvösség ezt jelenti, az Isten társaságában lenni, Istennel élni. Ez az üdvösség. Van valaki, aki által a levágott fa visszakerülhet a gyökerére, aki által a levágott virág visszakerülhet a gyökerére. Ez a földi életükben nem történik meg, de a lelki világban megtörténik. És tudjátok, hogy ki ez a valaki? Ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus. Ő az a csodálatos személy, akit megígért Isten, és aki megérkezett, és akinek az életét végig kísérve láthatjátok, hogy legyőzte a sátánt a pusztában, legyőzte a démonokat, amikor kiűzte az emberekből, legyőzte a halált, amikor dicsőségbe feltámadott, és ő az, aki dicsőségbe uralkodik is. Ő az, testvéreim, és senki más, aki meg tud minket szabadítani a lelki és örök haláltól. Őt adta erre az Isten. Szeretném, hogyha látnátok az Úr Jézusnak a dicsőségét, és értenétek, sőt, éreznétek, hogy milyen jó az Isten. Ahogy a Zsoltárok könyvéből olvassuk, hogy lássátok, értsétek, és érezzétek, hogy jó az Úr. Jó az Úr, hogy nekünk lelki halottaknak küldött egy szabadítót, aki megszabadít a lelki halálból, és visszavisz minket Istenhez. Üdvözít minket. Jó az Úr, mert nem kell az örök halálba jutnunk, hanem az örök életbe juthatunk, az üdvösségbe juthatunk a testi halál kapuján át. Nagy örömmel szeretném nektek ezt a Jézust hirdetni. Mindig újra meg újra. Lehet, hogy van, amikor egy kicsit fásultabb vagyok, fáradtabb vagyok, vagy nem olyan nagy örömmel beszélek róla, de szeretném nektek Jézust örömmel hirdetni, hogy velem együtt érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, hogy nekünk őt adta szabadító gyanánt. Lássátok az Úr Jézusnak ezt a páratlan, egyedülálló és mérhetetlen felségét, és örvendezzünk neki, áldva az ő nevét. Hála ennek a Jézusnak, testvérek, hogy ő újra és újra eljön közénk, ide ebbe a templomba is. És megszólít minket, mégpedig az ő örömhírében, az evangéliumban, amiről a múlt vasárnap beszéltem nektek. Ebben az üzenetben ő szólít meg minket, személyesen szólít meg minket, lelki halottakat. Torzult, lelkű, személyiségű embereket, akik a sátán titkos manipulációinak az áldozatai vagyunk. Megszólít minket, akik, de nem csak a testi halál, hanem az örök halál is vár, biztosan vár. És amikor megszólít, testvérek, az ő drága örömhírében, akkor az egy rendkívüli pillanat. Akkor valaki elkezdi hallani az evangéliumot, és már nem csak a füléig, hanem egyszer csak betör a szívébe, a lelkébe, betör a Krisztus örömhíre. És azon csoda történik meg, hogy amikor halljuk az evangéliumot, akkor Jézus elkezd bennünk munkálkodni, testvérek. Elkezd hatalmasan munkálkodni bennünk, hogy megismerjük őt. Másfelől ne csak megismerjük, hanem elkezdjünk szívből örvendezni neki. És elkezdjünk hinni az ő üzenetében, az evangéliumban, vagyis hinni ő benne, mint a mi személyes szabadítónkban és üdvözítőnkben, aki visszavisz minket teremtőnk társaságába. Belé kapaszkodjunk. Amikor hallod az evangéliumot, ő munkálkodik ezen, testvérem, hogy ez megtörténjen, és higgyél ő benne, és szabad legyél az Istennek, az Úrnak, az Úrral való életre. Testvérek, nagyon szeretném itt hangsúlyozni előttetek, hogy az Úr azon munkálkodik a szívünkbe, egyfelől, hogy ismerjük meg őt a maga igazi mi voltában, a valóságnak megfelelően. Ismerjük meg, hogy ő Jézus, a mi szabadítónk, a mi üdvözítőnk. De ha ezt már tudjuk, megértettük, akkor ez még nem jelenti azt, hogy meg is menekültünk. Nem elég tudni, hogy Jézus a szabadító. Olyan ez, mint ha valaki fuldoklik, és megkérdezik tőle, tudod, hogy kell úszni elméletileg? Hát persze, hogy tudom. Elméletileg én is tudtam, hogy kell úszni, csak nem tudtam volna kiúszni valami partra. Ott haltam volna meg, hiába tudtam én elméletileg, hogy kell úszni. Hát sokan így van a testi, tudom, hogy Jézus a szabadító, de nem bízom rá. Amíg nem bízza rá magát az ember Jézusra, testvérek, addig hiába tudja, hogy ő a szabadító, addig egy halott intellektualizmus az egész. Odáig juttat el bennünket Jézus, hogy igen, tudjuk, de utána a következő lépés, hogy teljes szívünkből, gyermeki bizalommal rábízzuk magunkat Jézusra. És azt mondjuk neki, hogy köszönöm Jézus, hogy te vagy az én szabadítóm, abból a nyomorult lelki halál állapotából, amiben benne éltem fogantatásom óta. Te vagy az üdvözítő, aki visszaviszel engem ebből a nyomorult állapotból az Isten társaságába, az édenbe, örökre visszaviszel. Hát vigyél vissza, itt vagyok. Nem tudok magamon segíteni, te segíts rajtam. Rád bízom magam. Ments meg. Szabadíts meg, üdvözíts, ha már ezt mondtad az igében magadról, hogy te vagy az. Jézus tehát nem csak megismerteti magát velünk, hanem azt munkálja, hogy rábízzuk magunkat személyesen. És hadd biztassalak most, testvérem, arra, hogy én is személyesen megtettem, te is tedd meg személyesen. Higgy a Jézus evangéliumába. Mondjad neki te is imádságba azt, hogy tudom, hogy te vagy az egyedüli szabadító a lelki halálból. Te vagy az egyedüli üdvözítőm, mert ezt mondod az evangéliumban, és én hiszek annak. Köszönöm, hogy megmentettél örökre. Nincs más reménységem rajtad kívül. Hála és dicsőség legyen neked. Áldalak, hogy általad kerülhettem és kerülhetek Isten társaságába újra. Hadd legyek a tiéd, hadd legyek a te követőd. Én most mondok ilyen mondatokat, testvérek, de mindenki tudja, vagy érzi magába, hogy ő neki mit kell mondani a Jézusnak. Mondjátok a saját szavaitokkal, és személyesen ragadjátok meg Jézust, mint az uratokat és üdvözítőtöket. Vedd tudomásul, testvérem, azt is, hogy a Jézusba való hitre, így a szabadulásra és az üdvözülésre csakis a földi életed ideje adatot. Számtalanszor találkozom vele, nem győzöm ezerszer elmondtam már, és nem győzöm ezer egyszer is elmondani, hogy a Biblia szerint nem a halál után dől el, hogy valaki hova kerül, hanem a halál előtt dől el, testvérek. A Biblia nem ismeri ezt, hogy valaki a halál után majd oda kerül Istenhez. Jaj, hát van Isten, igaz a Biblia? Jaj, hát én hiszek. Ott már mindenki hinni fog, testvérek, csak már késő lesz. Nem ott dől el a dolog. Azt hiszi a csomó ember, hogy majd oda kerülök Istennek, Isten kezébe egy mérleg, egyikbe a jó cselekedetek, másikba a rossz cselekedetek, az mérleg. Én meg vitatkozok vele, hogy amit a rosszba tett, azt át kéne tenni a jóba, meg alkudozunk majd ott egymással. Nem így van, testvérek. Ott minden száj bedugatik, ott senki nem fog semmit mondani. Az élő Isten nem lehet pereskedni, meg vitatkozni, meg majd föllebbezni, meg nem tudom mit csinálni. Ő az igaz bíró. Az, hogy valaki hova kerül, testvérek, a földi élete után, az itt dől el a földön. A földi testi halálod előtt. Ezért biztatlak, nagyon erősen biztatlak, és imádkozom értetek, és imádkozunk értetek, mindnyájatokért, hogy adja meg nektek az Úr, hogy itt a földi életetekbe belekapaszkodjatok ebbe a Jézusba, akit itt megismerhettetek. Ismeritek, de bízzátok rá magatokat, mint üdvözítőtökre. Persze lehet, hogy valaki megkérdezné most, hogy tehát honnan lehet azt tudni, hogy én rábíztam magam Jézusra. Hogy én személyesen hiszek Jézus evangéliumába. Azt több mindenből is lehet tudni, testvérek. Például onnan, hogy aki hisz, az elkezd Jézusban bízni. És megnyílik a szíve és a szája is Jézus előtt. Aki hisz, testvérek, az imádkozik Jézushoz. Az nem, hogy igen, ja, igen, Jézushoz kell imádkozni, jó, elmegyünk haza. Soha nem imádkoztál Jézushoz. Akkor még nem hiszel benne. Van, aki nem tudja kimondani Jézus nevét imádságba. A mi atyánkot el tudja mondani, mert a többiek is együtt mondják, vagy megtanítják, de Jézus nevét nem bírja kimondani. Meg kéne már szólítani. Aki hisz, az beszél Jézushoz, testvére. Elmondja neki, hogy ments meg engem, Jézus. Vagy megköszönöm neked, hogy megmentettél. Köszönöm. Adj nekem üdvösséget, vagy köszönöm, hogy üdvösséget adtál. Egyszerűen, testvérek, az ember ki tudja mondani Jézusnak, nem a szomszédnak, nem a falnak, hanem Jézusnak mondja, hogy rád bízom magam. Hiszek benned, mint megváltóban és üdvözítőben, hogy az evangélium mondja. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Ha így vagy, testvérek, akkor te már hívő ember vagy. Ha beszélsz Jézushoz, ha megköszönted neki, ha megkérted őt, ha áldottad őt, ha szívedbe hódolat van és imádat van Jézus iránt, Isten iránt, aki Jézust adta, akkor jó van, akkor hívő vagy. De nem imádkozol, akkor nem vagy hívő. Ha nem tudod kimondani Jézus nevét, nem vagy még hívő. Adja meg az Úr neked, hogy minél előbb hívő legyél. És meg is fogja adni. Hogyha valami másban reménykednétek, hogy tudnélik, hát lehet azért üdvözülni máshogy is, nem csak Jézus által, akkor ezt a gondolatotokat is szeretném végül szétbombázni. A Biblia alapján ez a gondolat biztos nem áll meg. Nem úgy van, ahogy az emberek legtöbbje ma mondja, meg hiszi, meg dadogja össze-vissza sok bolond ember, hogy mindenki a maga módján, meg a maga vallása szerint üdvözül. Nem, testvérek. A Biblia ezt nem ismeri. Nem ismeri ezt a gondolatot. A Biblia egy gondolatot ismer, hogy Jézus Krisztus adatot minden egyes embernek, mindegy, hogy Indiába él, vagy Kínába, vagy Magyarországon, vagy nem tudom melyik korban, Jézus adatot üdvözítő gyanánt, szabadító gyanánt. Senki más. Lehet bízni abba, hogy valaki majd misztikus meditáció által is üdvözül, de csalódni fog az illető. Mint ahogy csalódott az a szerencsétlen gyerek, aki átment a Tiszán, mert azt hitt, pár évvel ezelőtt télen, amikor befagyott a Tisza, ő úgy hitte, hogy a jég majd kibírja, nem bírta ki. Ott halt meg szerencsétlen a kórházban, mert kihűlt. Beszakadt alatt a jég. Nem úgy van, hogy valaki hisz valamit, attól az úgy is lesz. Hány ember fog csalódni, testvérek, mert úgy hitte, hogy a mohamedánok is üdvözülnek, maguk hite szerint. Meg az ateista is üdvözül a maga hite szerint, meg a katolikus, meg azért, mert református, azért fog. Nem, testvérek, egy ember fog üdvözülni, aki Jézusban hit, mert Jézus az egyedüli szabadító. Nincs más. Őt adta az Isten ennek az embervilágnak, Ádám és Éva szomorú leszármazottainak nekünk, de őt adta. Higgyetek hát az Úr Jézusban, az ő drága üzenetében, a róla szóló üzenetben, és éltek örökké. Így értitek meg, és így értjük meg a felolvasott alapigénket János evangéliumából, ahol Jézus azt mondta, bizony mondom néktek, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból, ez a lelki halál, az életre, ez a lelki élet, az örök élet. Bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát. A lelki halottak hallják az Isten szavát, fiának szavát. És akik hallják, meghallják, hiszik, azok élnek. Bárcsak minnyájan ilyen örök élettel bíró emberek lennénk a Krisztusba vetett személyes hit által. Adja meg ezt nekünk, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy te a Bibliába beszélsz nekünk a halálról. És elmondod nekünk azt, hogy nem csak testi halál van, hanem van lelki halál és örök halál is. És köszönjük néked, hogy nem csak erről beszélsz nekünk, s leírod nekünk ennek a lelki halálnak nyomorúságos állapotát és helyzetét, hanem arról is biztosítasz minket, és arról is tájékoztatsz minket, hogy küldtél nekünk egy szabadítót, aki a lelki halálból kivisz minket, és ha más okokból át is kell mennünk a testi halálon, az örök halálba nem kell eljutnunk, hanem lehet örök életünk. Itt a földön is és odaát is élhetünk veled közösségben. Köszönjük néked, Atyánk, a Krisztust, akit az egész emberiségnek minden időkre nézve adtál, hogy ő benne higgyünk, és el ne vesszünk, hanem üdvözüljünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy megértsük ezt a te üzenetedet, és segíts arra is, hogy hinni tudjunk benne, és abban a Krisztusban, akiről ez beszél. Segíts minket, hogy ne csak ismerjük Jézusról, hogy ő a szabadító, ő az üdvözítő, ne csak egy intellektuális tudásunk legyen erről, hanem segíts minket, hogy megragadjuk a Krisztust, mint a mi személyes üdvözítőnket és szabadítónkat. Köszönjük Krisztusunk, hogy te élsz és uralkodsz a mindenség felett, és hogy meghallod azokat, akik hozzád sóhajtanak, hozzád kiáltanak szabadulásért, üdvösségért. Köszönjük néked, hogy nem csak meghalod, hanem meg is mented őket, mert te a felhőkön száguldasz a segítségünkre, amikor hívunk téged. Köszönjük, hogy ha már hívtunk bizalommal és hittel, akkor üdvösségünk van, akkor a tieid vagyunk, a jó oldalon vagyunk. És hadd kiáltsunk azokért, akik még nem kiáltottak hozzád, segíts nekik és adj hitet és bizalmat a szívükbe, irántad s az evangélium iránt, hogy kiáltsanak. Hogy ne halogassák ezt a döntést, hanem minél előbb segítségül hívjanak téged, és beléd kapaszkodjanak. Köszönjük néked, hogy te tudod megadni ezt a hitet, minnyájunknak te adtad és te adod, hadd magasztaljunk és dicsőítsünk, ha már megadtad. Kérünk arra most, Urunk, hogy áld meg a szívünkben a ma hallott igéket, áld meg otthonainkat, családjainkat, leszármazottainkat, hogy feléd tudjanak fordulni. Add, hogy meglássák, megérezhessék, hogy nem a nélküled való élet a boldogság útja, hanem a veled való élet. Meglássák, megértsék, hogy ezzel nem kevesebbek, hanem mérhetetlenül többek lesznek. Add meg ezt a felismerést, Urunk, a mi népünknek. Sok-sok honfitársunknak, Urunk, akik olyan szerencsétlen, boldog életben élnek. Könyörülj meg és állítsd helyre a mi népünk irántad való bizalmát, szeretetét. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, eléd tárva szívünket, életünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Jövő vasárnap, november 13-án jön gyülekezetünkbe egy budapesti fiatalokból álló énekkar. Úgy nevezik őket, hogy Város Minor énekkar. Az interneten is megkereshetitek őket, aki hozzá tud ilyenhez férni. És ők itt jövő vasárnap délután 16 órakor, 4 órakor egy kis koncertet adnak a templomunkba. Egy nagyobb kórusversenyre készülnek, és szeretnék azokat a műveket, amiket ott énekelnek, előadni. A kórusnak a vezetője az a templomunk tervező nőjének a fia. Így jutottak ide hozzánk. Vesmás Bencének hívják, és ő Pesten él, és ott dolgozik, ott csinálja ezt az énekkart is többek között, és hát így kerültek ők ide a mi látókörünkbe, és így kértek meg, hogy hadd énekeljenek itt egyet, egy fő próba ezelőtt, a verseny előtt, amire mennek. Meghallgattam őket az interneten, és olyan szépen énekelnek, hogy örömünk lesz benne, ha meghallgatjuk. Ez jövő vasárnap 4 órakor lesz ez a koncert, de ha minden igaz, akkor már a vasárnapi istentiszteletünkre is eljönnek, és egy ízelítőt énekelnek ők is a műsorukból nekünk. Tehát ez jövő vasárnap délután 4 órakor van. Másokat is hívogassunk nyugodtan erre a komoly zenei élményre, koncertre. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy november 20-án családi napunk lesz. A házaspáros alkalom ennek megfelelően elmarad most, és átkerül arra a napra. Tehát családi nap, amire várunk szeretettel kicsiket, nagyokat, időseket, magányosokat, házaspárokat, fiatalabbakat, mindenki érezze magát meghívottnak erre az alkalomra. A fő témánk az lesz, hogy Krisztus a család középpontja. Ehhez kapcsolódnak majd az egyes szolgálatok, bizonyságtételek, szemináriumi beszélgetéseink. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten folytak megint munkálatok itt a gyülekezetben. Megcsinálták ennek a hátsó résznek, amit kint van, a folyosói résznek, meg falaknak a teljes szigetelését, mert ez nagyon vizesedett. Lehet, hogy többen is észrevették a falon a vizesedést, ezzel már amióta itt vagyok, azóta killódunk, valószínűleg még Györgyike nénék is killódtak vele az elődömék. Hát egyszer próbáltuk már áthidalni a dolgot, de most már ez halaszthatatlan volt, úgyhogy az elmúlt héten, hála Istennek, elvégezték itt a falaknak a profi szigetelését. Reméljük, hogy ezzel most már 200 évre kihúztuk a dolognak a méregfogát. Hirdetem még azt, hogy a jövő héten is munkálatok fognak történni. Elkezdik itt ennek a hátsó résznek a kis szobáját burkolni. Van itt két kis fürdőszobánk, azokat is, ha Isten segít, megcsináljuk. Illetve a jövő héten valószínűleg megtörténik a nagy építőipari vállalatnak a fölvonulása, akik csinálták a templomunkat, mert elkezdjük az udvari részt is csinálni. Az elmúlt héten aláírtam az önkormányzattal kötött szerződést, amiben 12 millió forintot biztosítottak most az idén a számunkra. Ezt felhasználjuk, hogy ne kelljen már itten nagy áfákat fizetnünk jövőre, még az idén, és akkor itt elkezdődik a munka. Ne lepődjenek meg a testvérek, ha megint gépeket látnak az udvarban. folynak a munkák, hála Istennek. Épülünk és szépülünk, és imádkozzunk ezért, hogy tovább tudjuk folytatni a munkáinkat, sőt, aki tud adakozni ezekre a dolgokra, azt kérem is a testvérek részéről, hogy újra vegye föl ennek a terhét, és egy második lendületet is kell vegyünk, és hát ha végig tudunk menni ezen a folyamaton, és legyőzzük az előttünk álló munkákat az Úr segítségével. Végül szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy a jövő héten temetésünk lesz. Pénteken 13 órakor az újszegedi temetőben búcsúzunk Pöltl Zoltántól, aki 1940. márciusában született. Isten vigasztalását kívánjuk feleségének, gyermekeinek, az egész családnak. Ő a többek által ismert Muráti család egyik tagjának volt a férje. Így a Muráti családnak innen is kívánjuk Isten vigasztalását. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, válaszolva Isten igéjére. Ez a 410. ének. 410. A 410. énekünk mindkét versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: csak vándorút az életem, míg majd hazámba érkezem. Utána a himnuszunkat énekeljük el. A 84. Zsoltár dallamára énekeljük: Ó seregeknek Istene! Amíg Péter testvérünk keresi az éneket, addig hadd hirdessem, hogy lesz még egy koncert, ez Kardos Pál emlékére tartják ezt a koncertet. November 12-én, szombaton 16 órakor lesz a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán a Fricsai teremben. Himnuszunkat énekeljük.
Áldás békességet kívánok!